Az ember pszichoszomatikus egység. Mit jelent ez? Mi az, hogy pszichoszomatikus egység? Testi-lelki egység. Sokszor szoktuk mondani azt, hogy a lelki állapot kihat a fizikai státuszra. Mi ennek a legjellemzőbb megnyilvánulási formája? Ugye a gyomor fekély, nyombél fekély. Ma már tudjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegség, ami mondjuk életmóddal összefüggő, nem autoimmun folyamat, nagyon komoly összefüggést mutat az idegrendszeri, a mentális állapottal. És ma már az sem kizárt, és az is tudható, nemhogy nem kizárt, hanem pontosan tudható, hogy a bélrendszeri tünetek, a bélflóra megbomlás, az irritabilis szindrómák egy része, nem mindegyiket, egy része mögött, mondjuk a stresszes életvitel, vagy hogyha nem is a rohanó életvitel, de az egyén belsejében lévő krónikus stresszek. Nem mindenki látszik, hogy stresszes, de az illető stresszes. Mert vannak nem látható krónikus stresszek, amiről csak az illető tud, és az bőven, sőt mondhatnám majdnem, hogy még fokozottabban a befelé tolás miatt egy ilyen krónikus bélrendszeri gastrointestinális tünetet fog okozni. Kedves hallgatók, mielőtt belemennék a konkrét összefüggésekbe, szeretnék jelezni néhány tanulságot, néhány bevezető szó erejéig. Nem tudom, hogy aki figyeli a történelmet, az vagy figyelte, vagy olvasott erről, megfigyelte-e, hogy a nagy világbirodalmak hogy indulnak el. A történelem színpadára, amikor elkezd kilépni egy nép, hogy él? Kicsapongó módon, vagy inkább természetközeli módon? Elmondhatjuk, hogy egy nép, amikor kilép a történelem színpadára, nem biztos, hogy vegetáriánus, most nem erről beszélek, hanem az életmódja, még ha húsfogyasztó is, akkor is az a bizonyos legeltet. Tehát az a fajta természet közeli életvitel. Nos, amikor egy nép, egy nemzet hatalmassá duzzad és dagad a történelem színpadán, akkor mi szokott vele történni általában? Mint ami egy emberrel is, hogyha egy picit magasabb polcra kerül, mint amit várt. Az embernek ez egy, sajnos ez egy, nem is egy képessége, ez egy rossz szó, természetbeli rossz adottsága, tulajdonsága, hogy elbízza magát. Ez nem csak egyénileg, ez szociálisan, nemzeteknél is így működik, ha nem vigyázza a nemzet. Lehet kivétel, hogyha egy nemzet olyan törvények alapján működik, mint mondjuk a Bibliában az Ószövetség, de ott is, aki olvassa az Ószövetséget, az tudja, hogy ha az a nép nem követi azokat a törvényeket, akkor ugyanazokat a hibákat fogja elkövetni, mint egy olyan nép, aki ilyen törvényeket nem kapott. Tehát ezért nem a törvényadó hibás, hanem az a nép, aki ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. Nos, a történelem színpadán, tehát van egy ilyen törvényszerűség, és ennél nem is időznék tovább, amikor egy nép felemelkedik egyszerű, azért megkockáztatnám még, hogyha nem is vegetáriánus, de döntően dominánsan növényi alapú, és nem túl feldolgozott formájú élelmiszereket fogyaszt. Az életmódja nagyon bővelkedik mozgásban, friss levegőben, napfényben, majd megjelenik a civilizációs betegség, amikor egy nemzet ugye, felnövekszik, létrejön az irodista, ugye létrejön az arisztokrácia, és megjelennek a civilizációs ártalmak. Itt egy, ugye itt a csúcspont után jön a hanyatló fázis. Megtetszenek nézni Babilónia, Perzsia, Görögország és Róma. A legjellemzőbb ez Rómánál, ha valaki ismeri az ókori Róma bukásának, hogy elég sok film feldolgozta ezt, amikor már a római birodalom már ugye agyaglábakon át lényegében, akkor a kicsapongás, a minden szempontból, akár a szexualitásban, akár a táplálkozásban, az élvezetek hajszolása, ez a vége egy nemzetnek, és el is bukik, bármilyen nagy nemzet is az. Nos, ennek mi a tanulsága? Ha megtetszenek nézni a mai világunkat, mai világunkban nagyon-nagyon növekszik ugyanaz a tendencia, ami a nagy világirodalmak bukását eredményezte. Tehát, mintha az ember nem tanulna, az emberiség nem tanulna, abból a sok-sok múltbeli dologban, ami megtörtént, ugye az Amerikai Egyesült Államokra, ha csak gondolunk, úgy föllépett a történelem színpadára, ugye az elején volt egy függetlenség nyilatkozat, egy természetközeli gondolkodásmód, egy istenkeresés, egy protestantizmus. Ugye utána, ahogy egy nemzet úgy feldagad, ugye egy nagy kontinens lesz, úgy irányít, onnantól kezdve elbízza magát. És megtetszenek nézni, akkor bár lehet, hogy hogy bárányszarvnak látszik, de ugye mindenki tudja, aki nézi, vagy olvassa, vagy hallgatja a politikát, hogy azért a háttérben bizony furcsa hangok hallatszanak a tengeren túlról, és megjelenik az életmódbeli kicsapongás. Amerikából mi jön át, milyen életmód? Mert a fitness az csak a virtuális dolog, ugye az csak a látszat. Amerika mindig is, tehát valahogy nem mindig, hanem most úgy csinálja, hogy valami rosszat körülvesz valami mézesmázos dologgal. Tehát Amerikában tömeges szinten borzasztó az életvitel, és ezt körülveszik egy fitness-wellness mázzal, mondván, hogy ugye ez Amerika. Tehát borzasztóan jól el lehet adni egy imást, ugye egy imidzset. Egy országnak ugye az imidzse az adja meg azt, amit hisznek róla, félelmetes dolog. Szóval amikor egy világ eljut egy ilyen szintre, hogy az életvitele romlik, akkor, és hogyha ez egy vezető állam, akkor mondhatnánk, megpecsételődött a sorsa, és ha valaki mondjuk a Bibliának az ilyen részleteit olvassa, ugye a Bibliában vannak részek az Amerikai Egyesült Államokról is, az már is körvonalazhatja önmagában is, hogy egy ilyen birodalomnak vajon milyen jövőt lehet szállni, de nem ez az előadás, a mai előadás témája, hanem az, hogy rámutassak ezekre az összefüggésekre. Nos, a biológiára hadd utaljak egy másik érdekesség. Gondolom ezen már sokan gondolkodtak az állatvilágban, milyen típusúak a húsevők. Ugye a nyers húst fogyasztó, úgymond ragadozó állatok erőszakosak, ugye? Tehát az a kérdés, hogy vajon azért ragadozók, mert erőszakosak, vagy azért lettek erőszakosak, mert ragadozók, hogy ez a tyúk vagy a tojás kérdésköre, önök szerint mi erre a válasz? Nehéz megmondani a választ. Egy biztos, akármi is volt egy állat még régi időszakában, az, hogy ő nyers hússal, vérrel, májjal, ugye a máj azért olyan vörös, mert tele van vérrel, tehát amikor mondjuk a szakemberek májat javasolnak gyerekeknek, akkor lényegében vért javasolnak tulajdonképpen. Ugye valaki resztelt májat csinál, az mitől lesz? Tehát ugye ott a vér az, ami lényegében a májból távozik. Óriás mennyiségű a vér a májban. Ugye a Bibliában, az Ószövetségben az ilyenfajta belső szerveket nem szabadott megenni. És ha szabad egy kicsit visszakapcsolnom, ha ezt a kifejezést mondom, hogy zsidóság, Izrael. Kis állam volt, de még mindig létezik, legalábbis olyan szinten, hogy a zsidó emberekről az a hír járja, hogy nagyon fizikailag is, mentálisan nagyon komoly teljesítőképességük van. Ha valaki elolvassa az Ószövetség törvényeit, megtalálja a választ, hogy miért. Az életvitelben fizikai és mentális szívosság van. Nagyon komolyan. A távol-keleti szemlélet, bár távol van a bibliai szemlélettől, de azt kell mondjam, hogy még a távol-keleti emberek is, ahol a jóga van. De most nem is a jogáról beszélek, mert a meditációról majd egy pár szót fogok szólni, inkább arról a kultúráról, inkább az életmódról, ugye, hogy a kínai, vagy a távol-keleti emberek, legalábbis a tőzsgyökeresek, azok azért böjtölnek, azok mértéktartóan élnek. Annak is van egy eredmény, a kínai kultúra is több ezer évet tulajdonképpen megél. Meg lehet nézni, hogy bizonyos kultúrák mennyi ideig állnak fenn, és az életmódjuk és a fennállási idejük szoros összefüggést mutat. A ragadozók életideje jóval rövidebb, mint a nem ragadozóké, az idegrendszeri állapotok egész más, míg a növényevő állatok, hadd jelezzem, nem kisebb testűek, itt szeretném cáfolni, hogy a vegetárianizmus bármifajta kóros soványsággal is vitaminhiányal együtt járó állapot, a legnagyobb testű állatok döntően növényevőek, bár erre mondhatná valaki, hogy persze más a bérrendszer, stb. Ebben nem menjünk bele, hogy az emberi bérrendszer is más, meg a növényevő állatok, több rétegű bendő, ugye ott a szarvasmarháknál. Lényeg az, hogy azért itt is vannak érdekességek. A növényevő állatok szelídek, amiből látszik, hogy bár ösztönlények nem képesek önálló gondolkodásra, és szabad választási képességük az állatoknak nincsen, mégis a viselkedésük, a személyiség, ugye nekik jellemük, a szó valódi értelmében nincsen, bár aki kutyát tart, az mondhatna, hogy az ő kutyának már lassan jelleme van, olyan összetett személyiség, vannak bizonyos állatok, amelyeknek a homlok lebenyében van a titok, majd erről is szólok néhány szót, de hadd jelezzem, hogy az állatnak igazából személyisége nincsen, mégis a szokásai és az étrendje meghatározzák, befolyásolják a viselkedését. Most ez az a kutatási eredmény, ez az megoldás, amire szeretnék ma rámutatni, az ember, amely nem ösztönlény. Ugye, mi nem vagyunk ösztönlények, nekünk van szabad döntési és választási képességünk, tehát nálunk ez sokkal jobban, sokkal érzékenyebben kimutatható, mint az ösztönlényeknél, mint az állatvilágban. A kérdésem tehát így hangzik, azért éle valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért helyes a gondolkodása, mert egészségesen él? Ez a mai axióm, ez a mai kérdés, nem is axióm, ez egy kérdés. Tehát még egyszer föltenném a kérdést, azért él valaki egészségesen, mert helyes a gondolkodása, vagy azért tiszta az értelme, mert egészségesen él? E körül a kérdés körül fogok én forogni. És erre sem lehet igennel, vagy nemmel, vagy konkrétan válaszolni, mert mind a kettő. Mert ahhoz, hogy egészségesen kezdjek élni, ahhoz valami kell. Lehet, hogy egy előadás sorozat. Lehet, hogy valami más. Ahhoz, hogy legyen egy, hogy elinduljak, az valami, ugye a kimozdítás mindig a legnehezebb, a kimozdítás. Azután már görgetni valamit már könnyebb, bár az is erőkifejtés, de valamit megmozdítani, az energia, az a jelentősebb. Tehát kell egy szemlélet. De aki egészségesen él, annak a személyisége is meg fog változni. Ez a kulcsa ennek a témakörnek. És hogy hogyan is miként. Hadd avassam be a kedves hallgatókat a konkrétumokba. Már a Biblia is azt mondja, hogy a vér az nem más, mint az élet. Az élet. Jártak már önök úgy, hogy kiment a vér mondjuk a valamelyik kezükből éjszaka? Mit érzünk? Mit nem érzünk pontosan, ugye? Semmit nem érzünk. Én nagyon ritkán járok így, amikor rosszul fekszem, és kimegy mondjuk a jobb vagy a bal kezemből a vér. És meg szeretném mozdítani, és olyan, mint egy húscafat, mint egy húsdarab, nem? És egyszerűen meg se bírom mozdítani. Ez borzasztó állapot. A vér élet. És amikor megmozdítom a kezemet, és vannak ugye olyan mozdulatok, hogy a vér kezd visszaáramolni, mit érzünk? Az az érzés, ugye, ami össze nem cserélhető mással, ugye? Az életet. Amikor egyre tér vissza a vér abba a tagba, amit valahogy elfeküdtünk, és azt érezzük, hogy de jó, itt megint van kezem. Mert vérkeringés került bele, és a vér az élet. A vér visszaadta annak a szövetnek, annak a karnak az életet. Kedves hallgatók, ami szervezetünkben keringő vér minősége és mennyisége döntően kihat a mentális, szellemi és idegrendszeri funkciókra. Kulcsfontosságú. Tehát a vér minősége és a vér mennyiség, tehát a keringési sebessége, ezzel egészítenem ki a mást mondtam volna az előbb, vérminősége és keringési sebessége. Hány liter vérünk van? Mintegy, hát persze testtömegtől függ, mondjuk 5-6-7 liter vér kering a szervezetben, ugye ez növekszik, hogyha mozgunk, ugye az edzésben lévő szervezetben több vér kering, ezért jobban működik az immunrendszer. Vannak vérraktárak a bőr alatt, a lépben, stb. Sok helyen. Lényeg az, hogy valaki nem mozog sokat, akkor kevesebb vérkering, gyengében működik a szervezet, rosszabb a sejtek tápanyagellátása, és az agyszövet tápanyagellátása is. Tehát már most megkockáztatom a gondolatot, hogy az ülő életvitel a szellemi erő csökkenését vonja maga után. Hadd mondjak egy fontos dolgot. Valaki ülhet napi 10 órát egy íróasztal mellett, és azt mondjuk rá, hogy értelmiségi, ugye? Értelmiségi. De jobban jár, ha mondjuk a 12 órából csak 6-ot ül az asztal mellett, és 6-ot kimegy és dolgozik. Nem fog lassabban haladni. Mert az a maradék időszak, vagy lehet, hogy az arányok nem jók, 8 óra és 4 óra, mert amikor kimegy dolgozni, akkor az agy megint megtisztul. Nem tudom, olvasták-e a zseniknek az életét, mondjuk Albert Einstein. Mit tudunk Albert Einstein jelleméről? Végtelenül trehány, szétszórt, és nem higiénikus ember volt. Tehát ő nem, lényegében alig fürdött életében. Ugye, mert kialakult egy kép a zsenikről, hogy ők a nagy tudású emberek. De hadd jelezzem, az intellektualitás nem jelent még önmagában erkölcsös lényt. Azért, mert valaki zseni, azért, mert óriási dolgokat talál fel. Egyáltalán nem biztos, hogy ő mondjuk azon a bizonyos erkölcsi mérlegen pozitív mérleget kap. Nehogy összekeverjük az intellektuális képességet, ami a nagyon szép dolog, az erkölcsi képesség. Lehet, hogy valaki nem intellektuális ember, nem okos, nem orvos, nincsenek hatalmas végzettségei, és nem zseni. de rendkívül magas, erkölcsiségű ember. Jézus tanítványai halászok voltak. Csak hadd jelezzem és hozzá is teszem, ezek a halászok olyan komolyan élték az erkölcsös életet, hogy megszégyenítették koruk farizeusi rétegét. Ugye, azokat a írástudókat, farizeusokat, akik intellektuális emberek voltak, de erkölcsileg nem tudtak sokat felmutatni. Nagyon szeretném már most hangsúlyozni, hogy, és ott van Einstein, és több ilyen zsenit mondhatnék, akinél önmagában nagyon magas érték, nagyon magas intellektuális képesség, de az értékrendben voltak különbségek, és nagyon sokan szóvá is tették ezeknek a zseniknek. Nagyon kevés olyan ember van, bár szeretném, ha több lenne, aki intellektuális ember és erkölcsös ember. Szerintem egy nemzetnek a dicsősége ez. Okos és erkölcsös. Mert nem érek sokat, hogy ha okos vagyok, de erkölcstelen. Ugye egészséges és okos bűnözőket kinevelni, az nagyon nagy veszély. Az óriási veszély minden szempontból, mert az én gyilkosaim lesznek ők. Hát az erkölcs kell, inkább az erkölcs kell, mint az ész. Nagyon-nagyon fontos. Kedves hallgatók, az életmódunk, miért mondtam el, mindezt kérdezhetnék, mi köze ennek ez az egész életmód témához? Az életvitelünk, kulcsfontosság, az életvitelünk nem csak a fizikai, és nem csak a mentális, intellektuális képességeinket, hanem most mondom ki a kulcs szót, a lelki, pszichikai státuszunkat is, ha nem is meghatározzák, mert ez a túlzás volna, befolyásolják. De ugye tudjuk, hogy a befolyásolás már nagy úr. Ha valakit befolyásolnak, tehát lehet valakit a saját oldalamra állítani, befolyásolom. Nem kell, hogy én irányítsam. A világunk erről szól. Minket senki nem irányít, befolyásolnak minket. És bőven azt cselekedjük, amit ők szeretnének, hogy megtegyünk. Kedves hallgatók, az, hogy mi van a vérünkben, és ez a vér, ez hogy kering? Ettől függ nagymértékben a gondolkodási és lelki folyamatok összessége. Szeretnék néhány konkrétumot mondani. Vannak az élelmiszerekben idegrendszerre ható komponensek, amelyek mind a mentális, mind a lelki státuszra kihatnak. Hallottunk már ugye az alkaloidákról. Mik ezek az alkaloidák? Koffein, teobromin, teofillin. Vagy a penész toxinok, vagy a peszticid maradványok állati termékekben főleg, hadd jelezzem, nem növényekben is lehet, de tejben, húsban jócskán felhalmozódnak növényvédőszer maradványok a takarmány fogyasztás révén. Különböző élelmiszeripari adalékanyagok, ezek idegrendszerre célzottan ható komponensek. Ma az élelmiszereink tele vannak ilyen anyagokkal, tehát még egyszer felsorolnám, különböző idegrendszerható alkaloidák, ugye a kávé, a teja, a kóla, a csokoládé, a kakaó, ezekben alkaloida van. Az alkaloidák hogy működnek? Az alkaloida nem csinál más, mint kölcsönveszi az agyam holnapi tartalékát. Hadd jelezzem, az agynak pici tartalékai vannak, nem sok. Az izomban már több van. A legtöbb tartalék hol van? A májban. A májban hatalmas glikogén, vagyis cukorraktárak vannak. Valaki bőjtől vagy koplal, akkor a májból fog felszabadulni a cukor, amíg persze van, hogyha már elfogy, akkor bontja le a szervezet a saját zsírszövetét, illetve majd sajnos a fehérjét égeti, akkor már halálossá válhat egy nagyon-nagyon hosszú koplaló kúra. Tehát jelezném, az agyszövet nem tud sokat tárolni. Ezért, hogyha valaki rendszeresen kávézik, mondjuk én most elfogyasztok egy kávét, akkor valószínű, hogy a holnapi egész napos agyi cukorraktárat, nagyjából egy napi cukorraktára van az agynak, több nagyon nincs, de a többit azt majd pótolja ő is, vagy kölcsönveszi a májból, vagy az izomból. Lényeg az, hogy akkor én a holnapi agyműködésemhez szükséges cukor vagy energiaraktárat veszem kölcsön. Tehát csak látszat, hogy a kávé, a kakaó, a kóla feldob, ideig, óráig feldob. Aki rendszeresen, tehát nem, ha egyszer-egyszer, de hogyha rendszeresen valaki fogyaszt ilyen termékeket, akkor rendszeresen a szervezet önmagához képest lemaradásban van. Állandó restanciában van önmagához képest, mindig a holnapit használom. Ez előbb-utóbb visszaüt, mert ha már két vagy három kávét is megiszok, ugye ez a függőség, az addikció folyamata, egyre jobban növelem a koncentrációt. az agy eljut egy olyan szintre, az idegrendszer, hogy ennél több raktárt nem tud felszabadítani, és megtörténik az a mély pont, az a hold pont, ami egyébként minden kávéívás után egy órával megtörténik, csak már megszoktuk, vagy észre sem veszük. Aki rendszeresen kávézik, ez a hold pont állandóvá válik, és egy deprimáltság, egy hullámvölgyi alakul, egyre hosszabb, egyre elhúzódó platói hullámvölgyi alakul át, majd egyre kisebb lesz a hullámhegy, egyre hosszabb a hullámvölgy, és ez vezet szépen lassan, vagy annál gyorsabban a mai világban. Tulajdonképpen a kedély zavarhoz, a kedély betegséghez, majd később a depresszióhoz, és ma már elmondhatjuk, hogy az ilyenfajta problémák hosszú távon és egyéb stresszekkel együtt már az öngyilkosság gondolatát is felvetik egy-egy emberben, tehát hogy nincs értelme ennek az életnek. Nagyon végzetesek ezek a gondolatok. Kedves hallgatók, minőségi éhezés. Hallottuk ezt a kifejezést? Tehát most idáig a célzottan idegrendszerre ható komponensekről beszéltem, amelyek támadnak bennünket, támadják gyermekeinket, tehát idáig erről szóltam, ezek hatnak egyébként, hiperaktivitás, túlmozgásosság, különböző elszámokkal van összefüggésben. A minőségi éhezés viszont mit jelent ez a fogalom? Amikor jól laktam, tehát az, hogy ez nem egy közvetlen éhezés, a minőségi éhezés, amikor én jól vagyok, legalábbis a gyomrom jól van, még a bélrendszerben is rengeteg minden van, de a sejtek éheznek. És nem a cukor hiány miatt, hanem a vitaminok és ásványok és a szabályozó komponensek hiánya miatt, ezt hívjuk minőségi éhezésnek. Nos, ha valahol egy társadalomban az előbb említett két tényező jelen van, tehát idegrendszerre célzottan ható tényezők, amikről korábban szóltam, alkaloidák, peszticidek, elszámok, stb. És a minőségi éhezés, B-vitamin hiány, cink, réz, vas hiány. Ha ezek együtt jelen vannak egy társadalomban, akkor egyrészt az idegrendszer túlhevül egy pillanatban, egy alkaloid, egy koffein miatt, a másik pillanatban viszont nem kapja meg a regenerációhoz szükséges vitaminokat, és így hosszabb távon egy nem csak testi, hanem döntően inkább lelki-mentális leépülés kezd megindulni. Ma már a biokémikusok, legalábbis a pszichológiával is barátkozó biokémikusok úgy vélik, hogy a vér állapotában rejlik a kulcsa, a vérképet javítanunk kell. És önmagában nem csak kiegészítő kell, hanem a minőségi táplálkozással lehet minőségi vérképet elérni. Hogy mi a minőségi táplálkozás, arról korábban azért már pár szót ejtettem, de majd próbálunk jövő ősztől is belemenni ebbe a témába, illetve folytatni. A szerotoninról korábbi előadásaim folyamán szintén említést tettem. Mi ez a szerotonin? Boldogsághormon, így köszönöm, ingerület átvívő neurotranszmitter, hol? Az agyban, agyszövetben. A szerotonin az nem csak ingerületet visz át, hanem lényegében egy nyugodt, békés, úgy mondanám egy komfortérzést, közérzetet biztosít az ember számára. Nem csak a szerotonintól függ a mi kedély állapotunk, de nagyjából ez határozza meg. Ugye több neurotranszmitter is van, egymással párhuzamosan dolgozik. A legfontosabb, a legdominánsabb az a szerotonin nevű anyag. Mi az, ami befolyásolja a szerotonin? Szerzsár professzor, ha itt lenne, mondaná, hogy a gének. Ugye, mert valaki úgy születik, hogy magas, tehát egy kiegyensúlyozott típusú ember, van, akinek alacsonyabb, és egy depressziós típusú ember, és hát így nincs igazság a Földön, valaki így van, aki úgy születik. Hadd jelezzem, hogy a szerotonin szint 80-90%-ban életmód és táplálkozás függő. Nem csak táplálkozás, mert a vércukorszintet sokkal több minden befolyásolja, mint az étrend. A testmozgás, a napfényterápia, az éjfél előtti alvás, a stresszek, stb. De az étrend az, ami azért dominál, az étrenden belül is a szénhidrát típus, milyen típusú a szénhidrát, és mellette a ballasztanyagok mennyisége. Tehát a keményítő, ami egy egészséges szénhidrát, de a fehér kenyér mégsem egészséges, pedig az tele van keményítővel. Miért? Mert nincsenek mellette a rostok, ugye a rost az micsoda, nem emészthető szénhidrát. Ezek a ballasztanyagok, cellulózok, pektinek, ligninek, a gombában rengeteg a kitin, ami a bogarak páncéljában is van, és a lignin, ezek mind rostoknak a nevei. A gombában, ha valaki mondjuk gombát készít, nagyon-nagyon jól meg kell rágni a gombát, tehát mondjuk a csiperke gombáról beszélek például, nagyon jól meg kell rágni, sokkal többet kell rágni, mint más ételt, ugye mert nehéz besorolni, a gomba most milyen csoportba, milyen növényi csoportba tartozik, de azt biztosan tudhatjuk, hogy igen magas a fehérje értéke a gombának, csak mivel a sejtfalai nagyon nehezen bonthatóak szét, nincs hozzá enzimünk. Csak úgy bonthatjuk szét, ha nagyon jól megrágjuk. Ugye mert enzim a rostokat az emberi szervezetben nem tudja bontani, hanem a vastag bélben élő bélflóra bizonyos rostokat tud erős gázképződés mellett, ezért a gombafogyasztás folyamányaként hát esetleg panaszkodhat az ember, hogy erős puffadás lép fel. Ez mondjuk azért van, mert nem rágtuk meg jól, vagy ha nagyon megrágtuk, akkor is a szervezet nem tolerálja. Mindenkinek van egy-két olyan étel, amit nem tolerál jól, más pedig igen, tehát ezt egyénileg kell eldönteni, akkor is, hogyha azt egészségesnek tartjuk azt az ételt, tehát van egyéni személyi tolerancia is. Nos, ha valaki éhes, akkor nyugodt vagy feszült? Igen. Ez az egyik legnagyobb bizonyíték arra, hogy a vércukorszint hogyan befolyásolja a szerotonin szintet és a kedély állapotot, Hosszabb távon a személyiséget. Az éhező ember, aki nem tud megbékélni a sorsával, egy borzasztóan pesszimista, panaszkodó típusú ember lesz, és hosszú távon akár rossz indulatú is. Azok a úgymond éhezők, azok a szegényebb rétegű emberek, akik megbékélnek a sorsukkal, sőt, botrány lesz, amit mondok, de hálát adnak érte, ezzel most nem tudok belemenni, hogy ennek mi áll a hátterében, de a Biblia erről is sok-sok tanácsot ad, és nem halnak ilyen ezek az emberek. Van ilyen ígéret a Bibliában, hogy kenyered és vízed el nem fogy, és a gabonaipari kézikönyv azt írja, hogy a kenyérből, hogyha jó az a kenyér, és több gabonából áll, az ember fent tudja tartani az egészségét. Ha tehát kenyerünk és vízünk el nem fogy, akkor nem fogunk éhen halni. Ez egy ígéret. Hozzá kell tenni, hogy a kenyér mellett még a Jóisten sok minden mással is bővíti a táplálkozást. Ezekhez azért jócskán hozzá lehet jutni a mai világban. Kedves hallgatók, az éhes ember agresszív, az éhes ember addig, amíg nem jut ételhez, addig azt mondja, hogy mindenki hagyjon békén. Ugye, tehát 6 a vércukor szintünk, 6 a szerotonin szintre, leesik a vércukor szint. Leesik a boldogsághormon szintje, és a boldogsághormon szint leesésével párhuzamosan az ember türelmetlen, intoleráns lesz. Ez nem személyiségi jegy, ugye ez egy hangulati jegy egyelőre, de ez hosszú távon, ha gyakran megismétlődik, akkor a személyiség jegyi alakulhat át, és már is a jellemhez jutottunk. Honnan? A vércukor szinttől, ugye? Tehát már is nem csak a nevelés gének, hanem pusztán csak a vércukor szint is, hogyan hat az ember személyiségére. Emlékezem, amikor általános iskolába jártam, és volt egy nagyon kedves napközis tanárom, akinek elpanaszoltam, hogy hetek óta nem mutatta meg az ellenőrzőmet az édesapámnak. És hát van benne már egy pár rossz jegy is. Ugye, hogy az ember ezt halogatja, ezzel a problémát igazából nem oldja meg az ember, csak húzza az időt, de egyszer berobban ez a dolog. Hát ugye nem lehet egy ellenőrzőt évekig elrejteni a szülők előtt. És a napközis tanárom azt mondta, hogy vacsoráztasd meg az aput. Azt mondta, hogy szépen menjél haza, és jó nagy adagot, nyugodtan ülj le, szembe vele, egyetek együtt. Nem tudta ez a tanárnő, hogy mi áll a hátterében, csak egy népi tapasztalatot mondott, hogy ha valaki jól bevacsorázik, akkor már nem haragszik annyira egy rossz hír esetében. Miért? Mert főleg a vacsora, ugye az emberek, a magyar ember, és az én szüleim tudatában is, egy nagyon kedvelt szokás. Egy örömszerzési forrás, ha lehet így mondani, és bizony követtem ezt az alapelvet, és jól jártam vele ilyen szempontból, mert bár nem kerültem el a feddíst, de volt minőségi különbség értelemszerűen, mert amikor az ember megvacsorázik, kellemes, jó közérzetre van, felmegy a boldogsághormon szintje, ellazul egyfajta ilyen relaxáláshoz hasonló, ugye a szerotoninnak van nem csak egy nyugtató, fájdalomcsillapító, hanem egy picit olyan enyhén álmosító hatása, és azért ezzel vigyázni kell. Tehát ezért a nagyon megbillent vércukorszint az eufória után egy nagyon komoly álmosságot, fáradékonyságot fog előidézni. Tehát bevált ez a tanács, és hát ennek a hátterében ma már lehet tudni, hogy a szerotonin szintek változása áll. Kedves hallgatók, a vér minőség, vérkeringési sebesség, a szerotonin szint, illetve az ehhez hasonló témákon kívül a gastrointestinális rendszer. Mi ez a gastrointestinális rendszer? Gyomor, bélrendszer. A mindenkori hangulatunkat, kedélyállapotunkat, mondhatnám hosszabb távon a személyiség jegyeink egy részét, ha hiszik, ha nem, a gyomor és a bélrendszer státusza befolyásolja. Megint nem merem használni a meghatározó kifejezést, befolyásolja. Tehát, hadd jelezzem, az ideges típusú ember hamarabb kap gyomorfekélyt. De gyorsan visszafordítanám ezt a nyilat. A beteg gyomrú és beteg bélrendszerű embernek a mentális, inkább mondanám, a lelki képességei gyengülnek. Mert a gyomor és a bélrendszer, de inkább azt mondanám, hogy közvetlenül a gyomor. A gyomor olyan idegszálakkal van összekötve az aggyal, nem is gondolnánk. Közvetlen. Én mai napig keresem az okát, hogy miért van ennyire közvetlen kapcsolat a gyomor és az agy között. Nem sikerült még konkrét választ erre találni, de bárcsak egyszer megismerhetnénk ennek az okát, hogy a teremtő miért kapcsolja ezt a két szervet annyira össze, mintha egymástól függnének. A bélrendszernek azért már jócskán van saját ingerletvezetése, de még kapcsolatban az aggyal, csak már távolabb van, nem jelentkezik annyira mondjuk egy bélgyulladás a stressz hatására, inkább előbb a gyomorfekély fog jönni. Nos tehát, ha valakinek beteg a gyomor vagy a bélrendszere, az valószínűleg az erkölcsi kiértékelő képességét hosszabb távon befolyásolja, és úgy tűnik, hogy nem jó irányba. Vagyis az illető nehezebben hoz döntést, az illető határozatlanabb lesz, halogat, egyszerűen azért, mert nyűgös, egyszerűen azért, mert diszkomfort érzése van. Hagyjon engem mindenki békén, nem vagyok jól, majd holnap után. A fizikai tünetek, a fizikai, már mondanám, betegségek, azok ilyen halogatásos, mindenki hagyjon békén típusú személyiséget fog eredményezni, és az ilyen típusú ember ne várja, hogy nagyon szoros baráti kapcsolatai lesznek. Tehát már is ott tartok, hogy a fizikai állapotból, viszonylag egyszerű gyomor-bérrendszeri tünetből eljutottam a szociális jólétig, vagy rosszullétig. A beteg ember sokkal nehezebben épít ki kapcsolatokat a tudomány mai állása szerint. Persze, valaki kórházba kerül, nem biztos ez. Tehát azért vannak ellenpéldák, hogy kitűnő barátságot lehet kötni mondjuk egymás melletti kórházi ágyon. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy axiomaként most kimondható, de érdekes az összefüggés, amit a szakma kimond, hogy bizony, azért gondolom, önök is voltak úgy, hogyha valamilyen fájdalmuk van, akkor nem szívesen hoznak nagy horderejű döntést. Ugye az önök is így vannak vele. Majd ha nyugodt, békés, egészséges komfortérzésem lesz, akkor tudok koncentrálni ezekre. És egyébként ez majdnem, hogy egy menekülési reflexe a szervezetnek. Miért? Mert amikor fájdalmat érzünk és betegek vagyunk, akkor az egész szervezet mire koncentrál? A problémára. Az emberi test úgy van fölépítve, valahol lyuk tátong a falon, legelőször minden erőt arra mozgósít. Idegi és agyi erőt is. Lelki erőt is. Ez nem megfogható, én sem tudom definiálni, de a tapasztalat ezt mutatja. Vagyis a beteg ember nehezebben hoz döntést, nehezebben tud kiértékelni. Az egészséges ember sokkal könnyebben. Ezért jobb megelőzni a bajt, mert sokkal jobban tudunk dönteni, jobban tudunk kiértékelni, gondolkodni. Egészségesebb lelke van annak az embernek, aki megelőzi a bajt. Aki már beteg. Neki is lehet egészséges lelke, csak nehezebben. Neki többet kell küzdeni. Neki egyszerre két dolgot kell csinálnia. Lelkileg is kell fejlődnie, és fizikailag is szeretni gyógyulni. És egyszerre erre a kettőre teljes emberként koncentrálni borzasztó nehéz. Ezért fontos a prevenció, ezért fontos a profilaxis, a megelőzés. Mert én amikor ez összefüggés felfedeztem, pusztán csak ezért is elkezdtem a megelőzéssel foglalkozni. Meg kell mondjam őszintén, nekem igazából nem az adott nagy erőt, hogy fizikailag egészséges legyek, mert egy 22-23 éves ember az úgy érzi, hogy ő mindig egészséges lesz, hanem az, hogy mentálisan, lelkileg egy magasabb minőséget lehet nyerni. Engem őszintén szólva ez az, ami megfogott ebbe a dologba. És az, hogy az egyetemen nem kellett igazából tanulnom, mert azáltal, hogy a vérkeringés tiszta, vagy a vér tiszta, és a vérkeringés sebessége is jó, azáltal az agy többszörös sebességgel működik. És ráadásul, ha érdekel is a tárgy, amit hallgatok, hogy az sem mindegy, ez is szemléletbeli kérdés, hogy amilyen előadáson vagyok, az érdekel, ha nem érdekel, az agy kidobja. Ha érdekel, és motivációt érzek hozzá, ez egy külön dolog, hogy ez hogy lehet. A motiváció előidézése, és ennek a serkentés az embernek magában, a célok és motiváció külön dolog, külön előadást megérne, sokkal gyorsabban memorizál az agy, jó a vérkeringés, jó a vérminőség. És így időt, korábban foglalkoztam az idővel, időt spórol meg az ember. Először én is úgy kezdtem, hogy magamért. Aztán most már ott tartok, hogy úgy gondolom, hogy ez sokkal több, mint ami az énről szól. Ez már egy társadalomnak a jövőjét is meghatározza. Más emberek gondolkodásmódját meghatározza. És amikor az ember erre ezt fölismeri, akkor nagyon értékes gondolatok születnek az emberi agyban. Kedves hallgatók, axiómaként, alapigazságként mondanám ki, minél terheltebb az emésztés, annál gyengébb a gondolkodási funkció. Ez két dolgot jelent. Ha az emésztőrendszer beteg, nehezebben tudunk gondolkodni, az előbb mondtam. De ha nem beteg az emésztőrendszer, de állandóan nassolok például, tehát állandóan vegyi terhelés alatt van a gastrointestinális rendszer. Tehát makkegészséges emberről beszélek, bár aki nassol, az egy idő után nem lesz makkegészséges, azt kell mondjam. Makkegészséges emberről beszélek, makkegészséges ember tehát nassol. Mi az a nassolás? Főétkezések közötti rendszertelen, tehát főétkezések közötti rendszertelen, és hát kalóriadús ételek fogyasztása, bevitele. A kalóriától mondjuk nem mindig függ, mert gyümölcsöt is lehet nassolni, és az is azért megerjedhet. A lényeg az, hogy a nassolás során állandóan vegyi terhelés alatt van a gyomor és a bélrendszer. Szoktam mondani, hogy szakaszos működésű rendszerből ne csináljunk folyamatos működésű rendszert. Örülne a mosógépünk, hogy percenként kinyitnánk, és akkor újabb ruhabetáplálás, lecsukom újra, folytatom a munkát. Ugye a végén lenne egy csomó ruha, ami már kifakult, és van egy csomó, amiből nem is jött ki a piszok, amit legutoljára tápláltam bele, de a mosási idő az mondjuk ugyanaz a mindegyiknél. Ugye furcsa lenne ezt megoldani. A gyomor is így működik, tehát sajnos már folyamatos rendszerben használják a szakaszos működésű gyomrot. Nassolás, a vegyi terhelés, mind a gyomor, mind a bélrendszeri státuszban leterheltséget eredmény. Az a leterheltség, és ez egy fontos dolog, a folyamatos kémiai leterheltség mit terhel le? Mi az, ami behálózza a gyomor és bélrendszer nyálkahártyáját? Az idegszálak. Az idegrendszer kapcsolja össze a test és lelki funkciókat. Itt a kulcs. Ha valakinek a bélrendszer és a gyomra állandóan étel terheltség alatt van, valamilyen vagy savas, vagy lúgos kémhatás alatt, ugye itt savas, a gyomorban, itt pedig döntően a bélrendszerben lúgos, ott az idegrendszer egy idő után nem tud egészségesen működni, mert állandóan ingerületet szállít, túlhevül. Az ilyenfajta idegrendszer, bár ez nem tudatos idegrendszer, ugye a bél és a gyomorban, hanem általában ugye ez a másik típusú, saját gondolkodásunkkal nehezebben irányítható idegrendszer, de az is idegrendszer, és befut a központba. Ez az idegrendszeri túlterheltség. Ez kifoghatni a lelki funkciókra. Először fáradékonyságot, később fásultságot, közömbösséget, egy idő után az élettel való rossz értelmeve betelés, tehát az, hogy beteltem az élettel, elegem van, panaszkodás, mások hibáztatása. Ez a stressz elmélet egy biokémiai kulcsa. A túlterhelt idegszálak az agyban a mentális és lelki funkciók túlterhelődését, zavarát idézik elő. Az ideg összeomlás szót nem terveztem, hogy használni fogom, mert ez egy nagyon komoly orvosi kifejezés, és nem szabad, meg a depresszió szót sem szabad mindig használni. De az ideg összeomlás hátterében is az van, hogy soha nem pihen az idegrendszer. És ne feledjük, az idegrendszerünk nem csak akkor nem pihen, ha én gyászolok egy évig, vagy három, vagy négy évig. Tehát nem csak a krónikus lelki stresszek merítik ki az idegrendszert. A krónikus kémiai stressz is ugyanúgy kimeríti. Az idegrendszer ugyanis nem válogat. Az idegrendszer ugyanúgy kimerül az ételtől is, mint a gondolattól, mint a stressztől, mint a lelki stressztől. A kettő között az emberi szervezet érdemi különbséget nem tesz. Végül ugyanaz az eredménye mind a kettőnek. A folyamatos nassolás, az esti nagy étkezések. Ezek azok, amik kimerítik a gyomor és bélrendszer nagyon fontos idegszálait, És ezért kár, hogy van idegszál a gyomorban és a bélben ilyen szempontból, mert kimeríti. És ha valaki már esti jót vacsorázott, és ez sokszor elköveti, egy ideig komfortérzést fog tapasztalni, jól esik. Ez egy önbecsapás, mert a szerotonin szint este fölmegy. Persze. Persze, ugye a nagy vacsora után még van, aki jót is alszik. Még azt sem mondhatnám, hogy rosszul alszik. Nem mindenki alszik rosszul nagy vacsora után, van, aki nagyon jól alszik. Mert a szerotonin szint először ugye fölmegy, majd egy álmosságot idéz elő. De ezt mondjuk virtuális, vagy látszat alvásnak, amikor az agy nem alszik, nem alszik, csak a szervezet azért pihen, de REM fázisok ugye nincsenek. Amíg a gyomor tele van, REM fázis nincs az agyban lényegében. Tehát az éjfél előtti mélyalvási fázis. Legalább egy, mindenkinél kimarad, aki este nagyot vacsorázik. Egy REM fázis kimarad. És akinél hónapokig és évekig kimarad egy éjfél előtti mélyalvási fázis, az soha nem tudja behozni. Soha nem tudja behozni. Ezt hívta a Seye professzor irreverzibilis hatású stressznek. Nem visszafordítható hatású stressz. Mondtam a stressz előadáson, hogy Seye professzor azért élt olyan hosszú ideig, mert ő mindig tudta, hol a határ. Amikor írja a Stressz, Distressz nélkül című könyvét, nem is tudom, 80 éves korában, nagyon jó szellemi, fizikai képességnek örvendett. Ő se élt örökké, de az életminősége igen jó volt, mert 80 éves korában is, és ez a lényeg. Nem az élettőke, nem az élethossz, az életminőség. Aki 80 éves korában is jó életminőséggel publikál, az boldog embernek tartom. Nagyon fontos, és Seye azt mondja, Seye professzor úr, hogy ő tudta mindig, hogy hol az a határ, ahol már a stressz kimerülést okoz, és ő akkor eldobta a tollat, elég. És akkor kertészkedés, és ez, és az, és amaz, és elment látogatni. Tehát, mert tudta, hogy hol a határ. Kedves hallgatók, nos, ezek vannak a háttérben, a gyomorban a fermentáció, az erjedés. Ugye hallottunk erről, sokat beszéltem róla, most nem terveztem, ezekben nagyon belemegyek, csak emlékeztetés szintjén. A gyomorban létezik fermentáció, a rossz táplálkozás, a túl sok egyszer elfogyasztott nagy mennyiségű étel, rossz párosítások miatt. Fermentumok erjedési termékek, akár alkohol is képződhet a gyomorban. Több száz, több ezer, tehát ne úgy képzeljük el, hogy egy erjedő gyomortartalomban csak etilalkohol van. Az erjedő gyomortartalomban körülbelül 1000-2000 féle alkoholfajta van. Ezen kívül rengeteg féle aldehid, és rengeteg minden, ami irritációkat, ami ez tejsav, ugye ez egy kevert savas erjedés, nem tiszta tejsavas, vagy tiszta alkoholos, tehát rengeteg sav, amelyek hatnak sok mindenre a gyomorfalra is, irritációkat okoznak. És hát a bélrendszerben a puffadás, a diszkomfort érzés, ugye tudjuk, hogy a bélrendszerben rost hiányában úgymond besül a széklet, és ilyenkor itt a toxinok elkezdenek felszívódni. Korábban szóltam erről is, a vastagbélben mi szívódik felszinte kizárólag? Ugye itt a vastagbél, ugye a vakbél után kezdődik, a vastagbélből kizárólag víz, ugye? Víz szívódik fel. A vékonybélből a tápanyagok, itt nincs víz felszívódás, inkább víz áramlik be a vékony bélbe, hogy tudja nem észteni. A vastagbélből víz szívódik fel. Ott marad a száraz szilárd anyag. A vízzel együtt mi az, ami még felszívódik? És ez a lényeg. A vízben oldott fekáliás komponensek. Ez nagyon fontos dolog. Ezek teszik tönkre az idegrendszert. Amikor valakinek széklekedése van, folyamatosan szívódnak fel a vízben oldott fekál toxinok. Ezt nem tudom sajnos máshogy mondani, ezt így nevezi a szakma. Ezek azok. Amíg a máj, ez ugye a máj rögtön észleli, hogy gond van. Itt tömegesen szívódik fel a vízben oldott fekáltoxin. És ennek hatására az agy rögtön kiadja a parancsot, hogy gyorsan a májba az egészet. Ilyenkor az ember úgy rosszul érzi magát, úgy haza akar menni, hogy elég volt a munkából, úgy süt is a nap, meg ez a rossz idő is, szóval hogy az embernek semmi nem jó. Hadd jelezzem, ne a külső hatásokat hibáztassuk, ha nem vagyunk jól. A legtöbb probléma ott van bennünk. És többek között mi miattunk van döntően, nem csak amiatt, aki legyártja az élelmiszert, hanem aki azt el is fogyasztja természetesen. Nos, amíg a máig elérnek ezek a toxinok, addig az idegrendszerre hatnak nagyon komolyan. Gyermekeink is sokszor ettől szenvednek, mindegy, hogy hívjuk, hiperkinetikus szindróma, vagy bármi. A szakma nem akarja elfogadni, gyermekeink szervezete tele van sokszor méreganyaggal, szintetikus komponenssel, peszticiddel, elszámmal, és fekáltoxinnal, mert a gyerekek is szenvednek azért jócskán a széklekedéstől. Jócskán szenvednek ők is. Fehér, lisztes terméken nőnek fel. Az ő bélrendszerük jobb, tehát ők nem annyira szenvednek, de ugyanúgy szenvednek, tehát lényegében a szervezetük megsínli. Tehát Szeretném felsorolni a bizonyítékokat, amik arra mutatnak, hogy a test és a lélek között közvetlen összefüggés van. A nasoló gyermek túlmozgásossá válik. Most csak is sorolom axiomaszerűen. A nasoló gyermek személyisége megváltozik, túlmozgásos lesz. Az allergiák és a kandidiázis személyiségváltozást idézhetnek elő. Nem tudom, hallottunk erről. A kandida beteg ember megváltozik rossz irányba. Én találkoztam a kandida beteggel, aki súlyosan lesoványodott, ugye a kandida diéta nem valami energiadús, és találkoztam vele 2 év vagy 1,5 év múlva, amikor meggyógyult. Nem ugyanazzal az emberrel találkoztam, csak látszólag. Ő ugyanaz volt, de megújult, megfiatalodott, és egyrészt hit benne, hogy meggyógyulhat, másrészt véghez vitte azokat a terápiákat, amiket véghez kell vinni, és amikor felszabadult a szervezet a gombatoxinok, vagy a gombak által termelt anyagcseretermékek alól, ugye tudjuk, hogy a kandida rengeteg ilyet termel, és nyomja le a víz alá az embert, a lelkét is, tehát a kandida beteg általában depressziós, vagy deprimáltsághoz hasonló tüneteket produkál. Ezért a kandida gomba anyagcseretermékei tönkreteszik a lelkünket. Ezért kell megszabadulni, mert meg lehet minél hamarabb az ilyenfajta gombás fertőzésektől. Aki ebből meggyógyult, az már egy optimista ember. És ebből látszik, ebből megint látszik, hogy pusztán csak a gomba jelenléte is mit tud tenni az emberi személyiséggel. Fantasztikus és döbbenetes és drámai mindez. Allergiásoknál is, ahol a bélrendszerben van a tünet, ott is az allergiás emberek jó részénél személyiségbeli változás indul el. De hadd mondjak egy ellenpéldát. A koplalás és a bőjt. Milyen hatással van a szervezeten? Ha valaki koplal vagy bőjtöl csak egy vagy 2 napig, az jó, ugye? Tehát ha valaki... Köszönöm. Igen, tehát energia szabadul föl. Persze, mert amikor a szervezet nem emészt, akkor mit csinál? A szervezetünk megszokta, hogy minden nap emészt. Úgyhogy mindenki reggel rendszeresen. Reggelizik, ebéddel, vacsorázik. Ha csak egy étkezést kihagyunk, akkor annyi energia szabadul fel az agyi tevékenységre, amennyit a szervezet arra a főétkezésre pazarolt vagy használt volna. Vagyis nyerünk mennyit? 500 kalóriát? 800 kalóriát? Attól függ, mennyit ettünk volna. Azt az energiát a szervezet regenerációra, agyi idegsejt, pótlásra, tisztításra, tehát erre használja fel, regenerációs munkára, és ezért azt érezzük, hogy köszönjük szépen, jól vagyunk. Nem ettem semmit, látszólag rosszul kéne legyek, jól vagyunk. Azért a bőjtnek is ugye vannak holdpontjai. Miért? Hát amikor az ember bőjtől, megindul a tisztulás. És a szervezet azért egy ideig köszöni szépen, jól érzi magát, de aztán a szervezet jelzi egy vércukorszint csökkenéssel, hogy jó, most már azért elég lesz ebből. És akkor ez a vércukorszint csökkenés, egy szerotonin boldogsághormon szint csökkenéssel egy helyi, lokális holdponttal jár együtt, amit szerintem a hosszabb öjt idején egyszer vagy többször mindenki megél. És ez részben emiatt van, részben pedig a tisztulás során ugye távoznak a toxinok a szervezetből. Hát azok mérgek. A tisztító kúra során mérgek távoznak a szervezetből, tehát helyileg mi egy toxikózis áldozatai vagyunk, de csak pár napig. És addig az ideig mi nem vagyunk jól. Ugyanúgy, ahogy a kandida beteg sincs jól, amikor megkapja a nisztatint. Akkor megkapja a gombaölő szert, akkor öngyilkossági kísérlettől kezd, vagy ezeknek a gondolata megfordul a fejében, mert a gombatoxin az gyilkos. Ezért nagyon nagy hiba, hogyha mondjuk egy kandidiázis gyógyítása vagy kezelése során a szakember nem készíti fel a beteget a gomba ölés első hetére. Lehet, hogy a beteg öngyilkos lesz. Tehát ez nem játék. A toxinok, és egyébként sok penész toxin van egyébként az élelmiszerben is, kakaó, kávé, az ilyen fermentált száraz típusú babokban, fűszerekben penész toxinok lehetnek, amelyek szintén irritálják az ember idegrendszerét, személyiséget is változtatnak. De kedves hallgatók, hadd jelezzem, hogy mindez, amit mondtam, ez igen fontos. Azonban van egy koronája az agynak, és ezt hogy hívják? Ez a homloklebeny. Az agyunk több lebenyből tevődik össze. Ugye vannak az oldalsó lebenyek, van a hátsó nyakszirti lebeny, de a homloklebeny az, ami, hát sajnos az emésztőrendszeri ábrámon nincs rajta, homlokcsont mögött található, ha megtetszenek nézni, az ember az egyedüli, akinek egyenes a homloka. Akinek a homlok csontja egyenes. Miért? Mert a mi homloklebenyünk a legnagyobb százalékban van jelen az agy arányain belül. A macskának elég picike, már mondják, hogy a macska is nevelhető, pici a homloklebenye, mert a nevelhetőség, a taníthatóság a homloklebeny agyon belüli arányától függ. A kutyáknak már 7%, ugye a teljes agy tömegen belül 7% a homloklebeny aránya, a macskáknál 3-3,5. Utána jönnek egyéb állatok, és mondjuk a csimpánznál már 13-16%, az embernél 35-36% a teljes agy térfogatnak, mondjuk a homloklebeny térfogata, és ezért az ember úgy van megalkotva, hogy szabad akarata, szabad, inkább mondom, szabad döntés és választási képességünk van. Ez azt jelenti, hogy mi különbséget tudunk tenni jobb és bal kezünk között, ezt szó szerint tessenek érteni. Az állatok nem. Az állat az nem észlel, hogy jobb vagy bal kéz, az ember igen. Ez fontos dolog. Tehát mi szabad döntésre rendelkezünk, ezt a homloklebenynek köszönhetjük. Hadd jelezzem, az állatoknak is a hátsó lebenyeik van, ahol nagyobbak, mint az emberi. Nem tudom, tudják-e, hogy például a leghátsó agyi lebeny a látásért felel. Bizonyos madaraknál, mondjuk az agy tömegé, az agy térfogathoz képest jóval nagyobb a hátsó agyi lebeny, mert látnia kell. Vagy az egyensúlyozásért felelős oldalsó vagy nyakszirti lebeny sokkal nagyobb arányban, mint az emberi, mert nekünk nem azzal telik az életünk, hogy egyensúlyozzunk, ugye? Az emberi élet nem arról szól, hogy lássunk, nem arról szól, hogy egyensúlyozzunk, mint egy állati. A mi életünk, kedves hallgatók, lényegében egy dologról szól. Értelmesen gondolkodjunk, és ebben a homloklebeny a legfontosabb része az agynak. A többire is szükség van, jó, ha látunk, jó, ha egyensúlyérzékünk van, ezek szükségesek. A legfontosabb a helyes kiértékelő képesség, és ez a teremtő, jobban tudta mindenki másnál, az embernek a homloklebenye a koronája, az emberi szervezet koronája, a homlokcsont mögötti homloklebeny. Mindenki ezzel születik nagyjából hasonló arányokkal, mi döntjük el? És most jön a lényeg, étrend, egyéb étrenden kívüli szokások és szemlélet. Mi döntjük el a homloklebenyünk működésének a hatékonyságát? Ha valaki azt mondaná, hogy igazságtalan az élet, van akinek több, van akinek kevesebb, homloklebeny működésben egyformák vagyunk. Vagyis elvileg és gyakorlatban is ugyanúgy képes ma világon minden ember jó és rossz döntést hozni. Ugyanolyan arányaiban képes. Persze mondhatnánk, hogy azért a jó döntéshez sok feltétele kell. Jövedelem, stb. Stb. De alapelvi szinten mondom, ilyen szempontból mindenkinek. Ugyanúgy, hogy az időből is egyformán élünk, az idővel, ugyanúgy a homloklebenyünkkel is. Nem tudom, ismerik a történetet is, most már tényleg a végéhez közeledek. 1848. szeptember 13, ezzel foglalkoztak annak idén újságok is, 94-ben a Science folyóirat. Phineas Gage neve, nem tudom kinek ismerős, aki olvasta a Döntő Bizonyíték című könyvünket, annak ismerős lehet. Phineas Gage egy 25 éves vasúti pályaépítő volt 48-ban, és elindult egy reggelen, hogy folytassa a munkát. Egy nagy sziklás hegyoldalra kellett rávezetni vonatsíneket. Tehát az ő munkája, ennek a Phineas Gage-nek az volt, hogy vasúti pályát építsen, és éppen egy hegyhez értek. Ugye hát ez nem volt akadály, ma sem akadály, régen sem volt. Hát a hegyet át kell vágni, föl kell robbantani, és át kell vezetni rajta a vasúti sineket. Ugye ennek akkoriban az volt a szokása, az volt a megoldása, hogy hatalmas lyukat váltak, egy gödröt csináltak bele, sok puskaport tettek, majd homokkal lezárták, és ledöngölték. Majd berobbantották, és miután fölrobbantak a sziklák, utána kezdődhetett, vagy többször is ezt a robbantást meg kellett csinálni, kezdődhetett a vasúti építés. Nos, az történt, hogy nem tettek rá homokot sajnos. Tehát a kollega elmulasztotta a homok rátevését, és ezzel a döngölő rúddal a puskaport kezdte döngölni, ez a szerencsétlen Phineas Gage. És mivel sziklát kapott a vasrúd egy kőről, berobbant a puskaport. Tehát neki a homokot kellett már döngölni a puskaporon, de a puskapor döngölte, mert nem rakott rá a kollega homokot, és felrobbant a puskapor. És mivel a kisebb ellenállás felé robbant, mert nem volt összetömörítve, és nem a hegy felé robbant, ezért lényegében ő felé robbant fel. Az ember nem halt meg, ez a csoda, és majd napig őrzik a koponyáját a múzeumban, valahol ismert nyugati múzeumban. Lényeg az, hogy ez a döngölő rúd, aminek a paraméterei a következők voltak, 7 kg súlyú volt, 7-es, 2,5 cm-es átmérőjű és 1 méter hosszú vas döngölő rúd, áthatolt visszafelé a koponyáján. Mégpedig lényegében oly módon, hogy a baloldali arccsont alatt ment be, A bal szemem mögött ment el, a bal látását elveszítettem, és a hajas fejből kezdetén jött ki. Nagyon messzire repült a szerszám, tehát nem csak, hogy kijött, hanem el is repült. Ez a férfi nem is észlelte igazából, csak ő leült a földre, és úgy eszméletét vesztette egy pár percig. Utána elvitték ugye orvoshoz, kórházba, de felépült, azt kell mondjuk, felépült ez az ember. A vérmérgezést nem kaptanak, ugye ilyenkor ez a veszély van. Akkoriban nem volt antibiotikum. Lényeg az, hogy amire ki szeretnék térni, és ez a homloklebeny témája, az borzasztóan kapcsolódik. Megsérült a homloklebenye ennek az embernek. Ugye, és ez a vasrúd, ez hol ment keresztül? Pontosan a homloklebenyén, már a homloklebenye több lebenyből is áll, tehát bal meg jobb oldal lebenye van, de lényegében az egészet úgy középen érintette. Ami érdekes. Szeretném jelezni, Finneas Gage korábban kedves, kötelességtudó, intelligens, családcentrikus, erkölcsös, hívő ember volt. Attól kezdve, hogy ez a baleset megtörtént vele, az intellektuális képességei, a gondolkodás, a munkaképesség, az emlékezet, ezek megmaradtak majdnem. Tehát lényegében megmaradtak, nem volt nagy változás. Mi változott ebben az emberben? A munka morál és a családhoz való viszony. Ennek az embernek az értékrendje megváltozott. A baleset után, még pedig rendkívül látványosan. Attól kezdve indultak el a kutatások, tehát a Finneas Gage, ez az a név, amitől kezdve ez a homloklebeny kérdés előkerült, és mai napig sok-sok műtét, ugye végeztek később homloklebeny műtéteket, de elrontották, és ott is voltak személyiségváltozások. Summa summarum, ami a lényeg, a homloklebeny sérülése erkölcsi hanyatlást, gyors haragra gerjedést, a lelki dolgok iránti fokozódó, gyorsan fokozódó közömbösséget, tiszteletlenséget, szertelen trehánságot, később istenkáromlást, felelőtlen ígéreteket és szociális érzéketlenséget hoztak maguk után. Kedves hallgatók, ezek után nem mondhatjuk, hogy a homloklebeny nem hat a személyiségre. És nagyon szeretném a kedves hallgatók lelkére kötni, hogy a homloklebenyünk vérkeringése, az, hogy itt milyen vérkering, az dönti el, hogy milyen emberek leszünk. Tehát nem genetika, nem determináció, nem eleve elrendelés, hanem az ember. És ezt én szabadságnak nevezem. Ez szabadság. Akkor is, ha valaki rosszra használja, de szabadság. Az, hogy az én étrendem, az, hogy én mennyit mozgok, mennyit vagyok napon, milyen gondolatok járnak a fejemben, ugye azok hormonokat szabadítanak fel. A jó gondolat eustressz, a rossz gondolat distressz. Egész más hormon funkciót szabadít fel az agyban. Egész mást. És a boldogsághormont máshogy befolyásolja. Kedves hallgatók, ez a Finneas Gage az állását otthagyta, családját elhagyta, és egy vándorcirkuszhoz szegődött, majd ott halt meg. Egy jó kezdet után, egy baleset következtében végül ez lett. 94-ben a Science foglalkozott ezzel. Ma már tudjuk, hogy a motiváció elvesztése is együtt erre a homloklebeny zavarával. Az empatikus képesség megszűnése, ugye a beleélő képesség. Csak alárendelt munkára volt alkalmas a homloklebenyében sérült ember, tehát vezetőként természetesen nem, és borzasztóan rövid, felszínes emberi kapcsolatokat tudott kiépíteni. Valamint borzasztó jellemző a homloklebeny működési zavarára a vágyak azonnali és erőszakos kielégítése. Mindenféle vágy kielégítése, ez szinte erőszakos módon. És ezért ugye bűnözők, akik ilyenfajta vágyakkal élnek, és végül börtönbe kerülnek jó esetben, aztán majd kiszabadulnak sajnos, mivel a börtönök nem tudják befogadni hosszú ideig őket. Ezek az embereknek a homloklebenye beteg sok esetben. Az a kérdés, hogy miért, vagy életmód, vagy más okból. Ugye ezek az emberek ezzel küzdködnek. Kedves hallgatók, ugye az agy legnagyobb része, tehát a homloklebeny, és fontos tudni, hogy mi befolyásolja ezt. És ezzel zárnám az előadást, ez a kulcsa, és ez a tényleg a úgymond koronája ennek az egész kérdésnek. Tehát a homloklebenyünk dönt el sok mindent. Hát a drogok, persze mondhatnánk, hogy kábítószerekkel nem élünk, de ugye tudjuk, hogy gyógyszerekben is ezek lehetnek. Bizonyos gyógyszerek jelentősen gyengítik a homloklebeny működését. Allergia, asztma elleni gyógyszerek, antihisztaminok. Altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók. Azáltal hatnak, vagy lényegében, vagy azáltal, vagy az a mellékhatásuk, hogy a homloklebeny működését jelentősen gyengítik az alkohol, mértéktartó alkoholfogyasztás is. Ezt megint eretnekségnek hangzik. Tehát nem kell alkoholfüggőnek lenni valakinek ahhoz, hogy a homloklebenyének a vérkeringését rossz irányba befolyásolja. Hát miért van az, hogy egyszer elindul egy pohár bor, abból másnap kettő pohár lesz? Vagy egy év múlva? A társadalmunk nem úgy indul, hogy mindenki alkoholista, hanem mindenki szociális ivó először. Mert az alkohol egy nagyon alattomos ellenség, szépen lassan gyengíti a homloklebeny keringését, míg a homloklebeny már nem képes értelmes kiértékelésre, az addikció, a függőség nem más, mint a homloklebeny az értelmi képesség lényegében elvesztése. Ha nem is fizikailag, az alkoholbeteg ember nem tudja használni a homloklebenyét, amikor alkoholt lát. Nem tudja már használni. És ez egy folyamat, ez egy függőség. Nagyon kell vigyázni ezzel. A kávé, a teja homlokleben gyengítő. A szakmai anyagok leírják, ha valaki leül kávézni, tejázni, kis nassolás, és az a beszélgetés mondjuk egy 30 percig tart. Ott van az anyag felszívódott. És már a pletykálkodás, ezt szó szerintesenek érteni, ott megjelenik a beszélgetés közben, ami nem azért van, mert én elhatároztam otthon, hogy én már pedig én pletykálkodni fogok az asztalnál. Hanem a homlokleveny működése gyengült az elfogyasztott kávé és nassolnivaló hatására. Ez egészen konkrétan így van. És én engem hideg zuhanyként ér, ami az én számból elhangzik. És hazamegyek, és azt mondom, hogy mit mondtam? Miről beszéltem? Hogy tehettem ezt meg ezzel az emberrel? Mert nem voltam tudatában, amíg a nikotin, amíg a koffein, amíg a teobromin, vagy a gyógyszer hatott. Nagyon vigyázzunk ezzel, kedves hallgatók, hogy leülünk az asztalhoz beszélgetni, mit fogyasztunk. Mit fogyasztunk? Mert lehet, hogy nem leszünk urai annak, amit mondunk, mert a homloklebeny már nem működik. A kiértők legalábbis 1-2-3 órán keresztül. Hazamegyünk, aztán fölocsodunk, mert azért egy koffein hatása nem tart örökké. Nagyon fontos. Mi minden nap úgy élünk, hogy vagy jól, vagy rosszul működik ez a berendezés. És ettől függ, hogy valakit megbántunk, vagy nem bántunk meg. Lehet, hogy később megbánjuk, és fölhívjuk, és elnézést kérünk. Ugye tudjuk, hogy ilyen esetek után már nehezen lesz az a viszony, mint ami régen volt. A cukor, nagyon vigyázunk az egyszerű cukorfogyasztásra, a toxinokra, a kalóriabevitelre, a zsírokra, állati zsírok gyengítik, növényi olajok kis mennyiségben serkentik a homloklebeny működését. Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy erről a témáról ezen az előadáson eleget tudtam szólni, bár sok-sok minden lenne, amit még el lehetne mondani, de azt gondolom, hogy itt rövidre is zárnám ezt a témát. Bízom benne, hogy a vérkeringés sebessége, a vérminőség, a gastrointestinális rendszer, a toxinok, a toxikáció és a homloklebenyen keresztül sikerült támpontot adnom ahhoz, hogy elgondolkodjunk ezen a kérdéskörön, kulcskérdéskör véleményem szerint, jövőnket, személyes jövőnket, ha nem is karrierünket, személyes jövőnket meghatározó kérdésről van szó, és mivel a Biblia azt mondja, hogy minden embernek szüksége van egy olyan dologra, amit úgy hív a görög, hogy metanoia. Mi az a metanoia, ha valaki tud görögül? A metanoia valamilyen szinten újjászületést jelent, megváltozást, mondhatnám megfordulást. Sokan biztos tudják ez a szó, mit jelent. Mindenkinek az életében kell lennie egy ilyennek. És hogy ez mikor történik meg, ez nem csak a teremtőtől függ, aki ezt egyébként születésünktől fogva vágyja, hogy ezt megtegyük, hanem ez tőlünk függ, mikor engedjük. Mikor engedjük. Ugye egy adáshoz két dolog kell, nem csak az adótorony, hanem a vevő. A homloklebeny a vevő. Aki például imádkozik, hanem megfigyelték, hogy a homloklebeny működése jóval intenzívebb. Aki meditál, és itt azt kell mondjam, elnézést kérek attól, aki meditatív dolgokkal foglalkozik, aki meditál, vagy agykontrollozik, annál a homloklebeny működése megszűnik. A homloklebeny ugyanis béta hullámokat bocsát ki, és jól tudjuk, hogy a meditáció során az alfa hullám elérése a cél, és a béta megszüntetése a cél. Ha jól mondom, remélem jól mondom. A homloklebeny felel a béta hullámokért. Aki tehát agykontrollozik, aki tehát meditál, vagy bizonyos ilyen, hát úgy mondanám, ilyen relaxációs technikákkal él, ott a homloklebeny normál rezgésszáma megszűnik, a homloklebeny leáll, ideiglenesen kikapcsolja önmagát. Ez azt jelenti, hogy az emberi agy egy nyitott kapu. És bármit befogad, ami onnantól kezdve éri őt. Nagyon vigyázni kell ezzel, ez életveszélyes lehet. Az imádságot sokan összemossák a meditációval, a két különböző dolog ebből adódóan. Az imádkozó ember soha nem veszíti el az imádság során a szabad döntési képességét, soha nem nyit ajtót valami rossz előtt, hanem éberen figyel.